Hetes stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja.
És jön a megbeszéljük, üdvözlöm az urakat, Batka Zoltánt a Népszavától, szia, Révés Sándort a HVG-től, és Bolgár György természetesen a Klubrádió színeinek képviseletében. Én tudom, hogy talán, vagy nem tudom, mindegy. Szóval nem biztos, hogy ez a legfontosabb belpolitikai esemény, de én most Magyar Péter vidéki turnéjával kezdem, ha akarjátok, ha nem. Több városom van túl, a HVG közölt egy elég érdekes riportot, aztán a többiek is beszálltak itt-ott. Ami nagyon érdekes az, hogy ez az ember, akiről Schmidt Jenő, aki egyébként a fideszes polgármestere, azt mondta, hogy az első ellenzéki, akivel kapcsolatban azt látja, hogy áttöri a nagyvárosok falát, és eljut a kisebb közösségeknek a, hogy mondjam, csak a tudatához is, hogy beszélnek róla, utálják, szeretik, nem szeretik, mindegy. Szóval egy olyan közösségben, ahol egyébként élő ellenzékét szerintem már 20 éve nem láttak. És hát a fogadtatása nagyon pozitív, az emberek megnyílnak, nem akarják otthagyni a helyszínt, ő egy teherautó platójáról beszél, aztán lejön, vitatkozik, meghallgatja a panaszokat, stb. Szóval sikeresnek tűnik ez a dolog, és hát nem akarok ezzel kapcsolatban kérdést föltenni, kommentáljátok, tessék.
Lehet egy gyors megjegyzés, még mielőtt így immédiászre, aztán nem tudom, Schmidt Jenő kikkel beszélgetett, kivel nem, innen is tiszteltetem. Azért nagyon sok ellenzéki járt le vidékre, ez szerintem igazságtelen azt mondani, hogy a ellenzék az, ami a nagy körúton befelé van, mert ez egy kicsit arra hajaz ez a történet. Jobb és baloldali ellenzék egyaránt, tehát volt időszak, amikor én Fidesz nem is láttam a vidéki falvakban, nem csak Jobbikot például, azok iszonyatosan tarolták a vidéket. Egyébként a Mi Hazánk is nagyon keményen jelen van, nagyon-nagyon sok MSZP-s pártszervezet volt, szóval speciál azon a környéken, Szentes, Gyulán, én azért találkoztam ellenzékieken, van, nagyon is van ellenzéki aktivitás.
De gondolom, hogy itt országos vezetőkre vagy országos jelentőségű politikusokról van szó, és nem helyi.
Ez biztos, hogy bizonyos mértékig igaz, mert nyilvánvalóan egy Dobrev, vagy egy Donát Anna nem tud elmenni, és nem csak azért, mert európai képviselők, hanem hát el tud menni egy helyre, 15 helyre, de 3200-ra nem. Viszont van valamilyen, a Momentumnak kevésbé, DK-nak biztos pártszerveződésük, vannak helyi képviselőik, polgármestereik, tehát az ellenzék eleve ott van, létezik, tudják, hogy kik azok, lehet velük beszélni, lehet tőlük kérdezni, lehet rájuk rossz képet vágni. De a Magyar Péternek még nincs szervezete, ő tehát kell, hogy egy személyben saját maga, mint a pártja, és a pártjának vezetője és tagsága menjen valahová, és ez az újdonság erejével, meg az ő hirtelen országossá vált ismertségével megy is, mindenki kíváncsi rá. Tehát elmegy akárhová, hogy össze fog gyűlni több száz ember. Ezt ki kell használnia, meg is tette nagyon jó politikai érzékkel, de nem lehet összehasonlítani azzal, hogy na most Dobrev Klára elmegy valahová. Hát egy vidéki városba elmegy, összegyűlik néhány száz ember, Battonyán már lehet, hogy csak 20. És nem is biztos, hogy el tud menni. Biztos, hogy sok helyre nem tud. Magyar gründolja a pártját, meg a jövőjét.
Sándor?
Én ehhez nem nagyon tudok mit hozzátenni, nekem erről csak az jut eszembe, hogyha ez a Magyar Péter ilyen szépen lapult a nerbe, és így kijön belőle, és robban, akkor hányan lehetnek ott? Végül is most már egyre többet olvasunk arról, hogy a neren belül milyen nagy azoknak az aránya, akik erről az egészről tudják, hogy milyen rohadt, és mekkora csibészség, és úgy maradnak benne, aztán jön egy pont, vagy nem jön, amikor erről leválnak. A Magyar Péter jelenségben nyilván az a lényeges, hogy egy tábor megtört. És lényegében ez az egyetlen reális lehetősége Orbán Viktor megbuktatásának, hogyha a tábora megoszlik.
Hát a kivonulás nem ilyenkor szokott kezdődni, még nem ebben a fázisban, hanem amikor a belülevők úgy érzik, hogy a pozíciót, pénzt, lehetőséget végképp már csak ezen kívül találják meg. Akkor indul a kivándorlás.
Itt főleg a pénzt húznám alá, az esetben a tudom. Lehet, hogy rosszul látom, és elnézést minden fideszestől, de szerintem a Fidesz az ma már inkább megélhetési forma, mint sem valós politikai párt.
Már régóta.
Már régóta, de akkor mondjuk úgy, hogy mostanra érett be, hogy ezt már ennyire expressis verbis kijelentsem. Azt lehet hallani a pártból, hogy valóban nagyon sok belső kritika van, nagyon sok belső feszültség van, frakciók vannak, amit így félmondatokból, sőt időnként egy-egy ilyen megnyíló fideszes így elmesél, de azért azt is látszik, hogy ameddig jön a pénz, addig, mint egy multicégnél, ahol hát nagyjából úgy lehet elképzelni, mint a Coca-Cola-nál, ahol mindenki tudja, hogy a Coca-Cola, vagy a Pepsi-Cola, tök mindegy, az rontja a fogak, a cukorbeteggé tesz, és még vagy 6 tucat betegséget okoz, attól függetlenül, ameddig kapják a suskát, ameddig beosztásuk van, addig kiállnak a nyilvánosság elé, és minden további nélkül felmondják a kiporciózott marketing szöveget.
Jó, de hát a cukor is rossz és egészségtelen, aztán mégis esszük. Hát az, hogy a Coca-Cola egészségtelen, de jó. És erre azt mondják az emberek, hát teszek, én majd vigyázok magamra máshogy, mert eszem valami mást is. Hát, tehát nem ettől maradnak ott, hanem attól, hogy az egy siker, nem csak sikeres termék, hanem egy sikeres vállalat, amely nagyon sok évtizeden keresztül ott maradt a világ tetején, és a Fideszben dolgozó, a Fidesznek így úgy, hát alárendelt, akár politikusok, akár más vezetők, nyilván úgy gondolják, hogy hát ennél sikeresebb formáció Magyarországon a rendszerváltás óta nem volt.
Egyrészt
ez igaz.
Kóla mégiscsak fog nálunk hirdetni. Igen?
Ja, bocsánat.
Ja, tényleg, ez ott
egy nagyszerű ital, egyébként én szeretném elmondani, teli van hasznos nyomelemmel. Na, szóval egyrészt ez igaz, kettő, én csak arra akarok reagálni, hogy ez egy állás, ez egy meló, ha nevezzük így. Kettő, ha már a kóla cégekről lenne szó, hát azért a gazdasági versenyhivatal erről sok szépen tud mondani, hogy azért a kóla hogyan biztosította volna a első helyét, tehát hogyan szólít ki
más
terméket.
Tudjuk mi az, hogy a politikai versenyhivatal is tudja, hogy a Fidesz hogy biztosítja első helyét, nem?
Ajaj!
Lehetséges
egyébként,
hogy eljárás indul Magyar Péter ellen, mert a Magyar Nemzetben megjelent egy olyan információ, ami szerint Magyar Péter összeköttetésben van most nem egy békaemberrel, hanem a Datadat GmbH, illetve a Datadat Professional Kft-vel, amely ugye bécsi székhelyű, és állítólag pénzelik a magyarféle mozgalmat, és ezt a szuverenitásvédelmi hivatal, mindig nehezen mondom ki. Elnöke Lánci Tamás azt mondta, hogy ezt meg fogják vizsgálni, és hát ezért bizony 3 év is járhat.
Miért? Azért már megvizsgálják, 5-5 adnak a Lánci Tominak. Én 5-5-6-ot, jó maga viselt esetén 4. Nem, hát miért jár 3 év?
Az volt benne a vicces, hogy bejelentették az első vizsgálatukat, annak alapján, hogy aznap, vagyis csütörtökön reggel kinyitották az újságot, a Magyar Nemzetet, és abban azt olvasták, hogy hát ilyen kapcsolatgyanúja vetődött föl. Hát erre azonnal elhitte a Lánci Tamás, meg az egész hivatala, hát tényleg ez így nagyon alapos gyanú, kezdjünk el vizsgálódni, és amikor Magyar Péter kikérte magának, akkor válaszolt a Lánci egy Facebook bejegyzésben, hogy ezért akár 3 évet is lehet kapni.
Ez egy nagyon komoly.
Igen. Most már csak a fekete autók hiánya.
Forradalmasítani az ügyészség működését, mit tudom én, Ibolya Tibor főügyész egy Facebookon így megüzeni, hogy no, Józsikám, azért szerintem van ott egy-két minősítő. Úgyhogy lesz abból még 8 év is. Na, komolyra fordítva a szót, ha lehet ezt komolyan venni, természetesen a szuverenitás védelmi hivatal. Túl azon, hogy a logopédusoknak ez egy komoly kihívás fog majd jelenteni. Azért ugye az a törvény az elég érdekesen fogalmaz, ugye azzal kapcsolatban, hogy ha és amennyiben a politikai szereplők kapnak pénzt, és ezzel befolyásolják a politikát, na most azért büntetőbíró és ügyész legyen a talpán, aki ezt így bizonyítja. Tehát ez tipikusan az a történet, hogy így elmondva akár rettenetesen is hangozzék, és akkor Tamásunk hozzá ilyen nagy szúrósan néz, de azért egy büntetőjog, ezt valamire magát adó, vagy magára valamit adó büntetőjogász az, hogy a bajsz alatt mosolyog erre egyet.
Hát ilyenkor persze ide a dolog körül elkezdenek burjánozni a megszólalások, mert Magyar Péter azt mondta, hogy a Magyar Pravda Nemzet hozta le ezt a cikket, és megkérdezte Tamástól letomizva, hogy ki vagy te. Aztán megszólalt Dajcs Tamás, aki azt mondta, who the fuck is Magyar Péter?
Na.
De attól ja, még ő vitatni vele. És így tovább, és így tovább.
Ezek
olyanok, mint a cirádák egy ilyen kalocsai hímzésen, hogy búrjánodnak körülbelül.
Hát igen, inkább a nyilván a svédszékre felírogatott üzengetésekre emlékeztet ez a szint.
Na most, hogyha ezt a szuverenitás védelmi törvényt átveszik Orbán szövetségesei, akkor azok mind börtönbe mennek az Orbán miatt. Nyilván.
Hát például, ha más nem mondjuk.
Hát nem.
Hát azért ugye most a, hát, hoppá, ott volt a Konrád Adenauert alapítvány. Hát ott volt a Fidesz honlapján, hogy azt támogatta a Fidesz.
Így van, nagyon hosszú ideig, akkor és nagyon van? Sok pénzzel. Nem beszélve arról, hogy kezdetben meg a Soros György volt a fő támogató. A 9-es választás előtt 2 éven keresztül Orbán Viktor gyakorlatilag a Soros György szinekúráján élt. Az volt az állása egy kutatóintézetben, amit a Soros György alapított, és ahol az Orbán Viktor nem csinált semmit, csak felvette a fizetését, és azért szervezte a Fideszt.
Legyünk nagyon korrekt büntetőjogász, vagy bocsánat, a büntetőjogászok ugye visszamenőlegesen nem lehet értelmezni a törvényt, tehát valószínűleg a Konrád Adenauer Stiftung támogatásai nem lehet majd és Soros miatt se lehet elítélni. Kérdés, hogy Magyar Péter mikor kapott volna a datadattól bármilyen pénzt is, valószínűleg egyébként soha, azt, hogy nagyjából megmerem előlegezni, de még egyszer, tehát hogy ezt bizonyítani, pláne azt, hogy ez hatása volt a politikára.
De ezt a Magyar Péterék adatlapjáról vették ki, hogy az adatkezeléssel megbízott cég az a Bajnai Gordon átnevezett cége.
Nagyon jó cikk volt, nagyon jó névtelen cikk volt géppel írva, tudod, mint a tanulban.
De ebből nem következik semmi, azután is vették, tehát nyilvánvalóan ez nem így működik. Egyébként pedig ugye érdekes Orbánnak ez a pénteki nagyon érte, fenét nem volt érdekes, pénteki reggeli rádióinterjú, csak az, hogy megszólalt, és egyetlen egy kérdés el nem hangzott Magyar Péterről, egyetlen egy, nem úgy válasz, egyetlen egy szó a válaszban nem hangzott el Magyar Péterről, de azt mondta a magyar ellenzékről, a magyar baloldalról, hogy az háborúpárti, mondta 150 ezredszer, de ezen nem kell csodálkozni, mert Brüsszelből kapják a pénzt. Hirtelen mi történt? Hát eddig dollár baloldalról hallottunk, most már euró baloldal. Nem tudják, mit beszélnek, de azt hangosan
beszélnek,
mondják is.
Beszélnek, hát egy ember mondta.
Egy ember hangján sokan beszélnek.
Igen, na hát itt egy
de
másik...
Valamit hagyd mondjak.
Még jó, egyébként a Mészáros cégcsoport annak, hogy a 98%-a, a bevétel 98%-a az nem Brüsszelből érkezik.
Ja.
Ugye közbeszerzéseken keresztül.
Igen. Szóval... hogy vannak a Fidesz, hogy omlik-e, vagy repedezik-e a Fidesz, ugye ez a különböző felmérésekből már látszik. Nem tudják még, vagy nem mérhették be ennyire rövid idő alatt egész pontosan, de gyakorlatilag minden közvéleménykutató azt mutatta ki, hogy a Fidesz támogatottsága is csökken, nem kicsit, nagyon, hogy aztán Magyar Péteri ebből mennyire nő, ezt kevésbé tudják mérni, mert sokan
még
a,
nem
a
bizony, be,
igen, mert ugye a, tehát viszonylag rövid ideje alapítottam, vagy lépett be ebbe a pártba, amit aztán magáénak nevezett, de a lényeg az, hogy repedezik, de Lázár Jánosra akartam kiukadni, akit a 444 elkapott Egerben. És készített vele egy olyan interjút, amiben mintha olyan volt nekem az egészet nézve, hogy mintha Lázár akarta volna ezt az egészet, hogy hadd mondjam már el valakinek, hogy mi is bántja az én csőrömet. Hát először is Magyar Péterre nem mondott tulajdonképpen egy rossz szót sem. A volt feleségére, Varga Juditra, annál inkább. Vagy nem tudja, mit beszél, vagy hülyeségeket beszél.
Hát egy persze, hogy Judit hülyeségeket szokott mondani.
Igen, szóval, de Magyar Péter, igen, de még a Magyar Péternél maradva, Magyar Péterrel én ismerem is, meg több olyan cégnél töltött be vezető
funkció.
Így van. Szóval ez volt az egyik érdekes. A másik, hogy Varga Juditot lehordta. A harmadik, hogy Novák Katalint, ha lehet még jobban, mondván, hogy én is kíváncsi, és ez egy fontos kérdés, ez egy kulcskérdés, tulajdonképpen az egész Orbán rendszer sorsa múlhat ezen. Itt kezdett kiborulni a Bili, ugye a kegyelmi botrány miatt, és azt mondta, én is kíváncsi vagyok rá, és én is szeretném tudni már nagyon régóta, hogy miért is döntött úgy Novák Katalin? Hát nyilván nem arra kíváncsi, hogy hirtelen lelkileg, szóval mi magyarázhatta egyszerre, megálmodta és úgy döntött, hanem mintha arra célzott volna, hogy talán volt még valaki más is Balogh Zoltán mellett, aki erre ösztökélte őt. És azt mondja, hogy egy ilyen asszony nem való se közénk, se fölénk,
melyik
mondta
asszony, aki
Novák.
Vagy aki
nem, hát még csak Novák Katalinról volt szó. És a harmadik pedig az, hogy idézte neki a riporter, hogy Gulyás Gergely szerint a Magyar Péterféle lufi már kipukkadt. Erre kétszer is azt mondta, hogy nem pukkadt az ki, majd meglátjuk június 9-én, hogy kipukkadt-e vagy sem, és van mit aggódni az ellenzéknek, de a Fidesznek is. Szóval, mintha bejelentkezett volna arra, igaz, hogy ő ezt többször megtette már, hogy itt kezd omlani, romlani a Fidesz, itt vagyok én, aki ezt látom, figyelem, figyeljetek rám.
Ami egyébként a felméréseket illeti, bocsánat, csak mert a Gyuri erre célzott, a legutóbb az IDEA intézetnek a felmérése jelent meg, ezek szerint évek óta nem állt olyan rosszul a Fidesz, mint most. Ez 25%-ot jelent, illetve a biztos szavazóknál 38%-ot. Hullanak a kis pártok is egyébként, tehát az MKKP, a Mi Hazánk, de a Momentum is 5% alatt van ez szerint a felmérés szerint, de ebben valóban nincs még a Magyar Péter benne.
Hát annyiban, hogy egyéb pártok címszóval 15%-ot mértek.
Illetve
ez
van
még az április 8-i hatalmas gyűlés előtt.
A másik
előtt
pedig, amit egyébként a Eurobarométer szerkesztő is mértek, hogy magyarnak könnyen juthat 3 európai parlamenti mandátum, ami azt jelenti szerintük, hogy a DK-nak maradt 3, tehát hogy ezek az ellenzéktől jönnek el.
Hát igen, és ugyanezen fölmérés szerint a Fidesznek maradt 12 helyett 10, a KDNP kap 1-et, az 11-10 lesz az arány.
Nem tudjuk egyébként, nagyjából, hogy ez hogy lesz minden esetre.
De minden esetre ebben a felmérésben, amit mondtál, ebben ez van.
Csak még egy dolgot azért hadd tegyek, ami...
Ja, meg a Mi Hazánknak van egy.
A Magyar Péter, hogy szokták ezt mondani, jelenség. Most ez a jelenség szó az, ami... azt mondta, hogy hát akkor nem Budapest a mi fővárosunk, hanem Debrecen. És hát ez egy tökéletesen neres, fideszes mondat.
Tudom, ezt mondták is.
Mondta azoknak a budapestieknek, akik őt szárnyára bocsátották, és ez elég furcsa, de mintha tehát ő a fideszesekre hajtana igazából, bár ennek a műsornak az első részében Ágatilla azt mondta, hogy ő az ellenzéket akarja levetni és leváltani elsősorban. Mit gondoltok erről?
Ugye a vitához szerint, hogy Magyar Pétert kibocsájtotta a szárnyára, Magyar Péter egy fideszes. Tehát, hogy ő egy fideszes, aki történetesen a pártvezetésével...
Úgy értem, hogy az első nagygyűlési élményét itt szerezte meg a budapestiektől.
Persze, értjük. Tehát azért Magyar Péter alapvetően mégiscsak olyan fideszes, akinek szimplán elege van a rogánizmus, orbánizmus, habonyizmusból, de a más különben meg vígan mondjuk most is ott politizálna, hogy mondjuk ez nem így történt. Legalábbis ezt mondja, higgyük el, hogy ez így van. Ez az egyik fele. Tehát most miért várjuk el azt, hogy majd hirtelen ilyen borzasztóan mondjuk ellenzékkompatibilis véleményeket fog hangoztatni. Ez az egyik fele. Egyébként hadd csúszok már vissza a Lázár Jánoshoz. Ez egy nagyon érdekes dolog a Lázár Jánosnak a megnyilvánulása, mert ebbe az esetben Lázár éppen lekörözi a Rogán Antalt. Miről beszélek? A Rogán Antal tökéletesen félrekezelte eddig a magyar jelenséget. Tehát a Rogán Antal gyakorlatilag által megfogalmazott üzenetek, ugye a Magyar Péterre szemben olyan szinten hatásosak voltak, hogy azt öröm lesni. Ezek az ilyen nagyon primitív, nagyon ostobácska baromságok, amikkel most szegény Menczer Tamás is kínulik.
Bocsánat, meg szabadba vágni, de azért a Menczer Tamás. A Menczer Tamás azért nagyon szépen belökött egy nagyot a Magyar Péternek.
Melyik a nadrágszíj vagy a női szemüveg?
Nadrágszíjas és női napszemüveges, valami reszketeg.
Na, szóval igen, ez
azért,
a nagy...
Ezért ez valami?
Jó, elnézést kérek Menczer kollégától, tehát ezek a nagyon magas szintű és rendkívül intelligens és kifejezetten a nagykörúti értelmiséghez szóló üzenetek, meg ez nem tudom mi ez a trót vége itt, ami kiesett.
Leszett a stúdiót, köszönöm szépen.
Esik az szét magától is, mint a rendszer.
Nem, ne a stúdió, úgyhogy nem kell.
Stúdió.
nem vagyunk a rendszer jó, része, tehát, csak mondom.
Röviden mondom, Rogán Antal, amivel kísérlet az eddig baromira nem működött, gyakta két hónap alatt a nagy semmiből lett egy mondjuk két számjegyű támogatottság ennek a fiatal embernek. A Lázár János, amit csinál, én azt gondolom, hogy az a okos kampány, tehát a helyén kezeli a Magyar Pétert, látva, hogy ez egy tényleg egy komoly probléma, nem is kezeli túl, tehát tulajdonképpen azt lehet látni, hogy a Lázár János az, aki legény most élnek a gáton, és ezt akart ő leszögezni ebbe az interjúba, hogy ő a legnagyobb hibát ugye ott lehet elkövetni egy meccsen, hogyha alábecsülöd az ellenfelet. Ő a helyén kezeli Magyar Pétert. Tehát látja azt, hogy itt azért egy komolyabb emberkéről van szó.
Közben még cinikusan egy kérdésre azt válaszolta, hogy a Rogának mennie kéne, le kéne mondani. Dehogy, nem. A Rogán, vagy a Lázár azt mondta, dehogy is, hát miért kéne. Szóval tulajdonképpen a felelős ez azért, hogy a Magyar Péter jelenséget félrekezelte a kormány és propagandája, ezért a felelős Rogán, hát persze Orbán Viktor. De az ő jóvágyásával Rogán Antal. De azért neki bármilyen feleség nincs.
Nem, az az a kapcsolatban mondta, csak úgy pontos, hogy ugye, ha és amennyiben ugye, emberek tényleg besétáltak volna az ügyészségre, ott kimókoltak volna ezt az iratokból, akkor menni kéne, ugye erre mondta azt, hogy mivel ez teljesen kizárt szerinte, hogy ilyen történjen, ezért nyilván ezért neki. De azért jegyezzük meg, hogy bárcsak lehetnék én ott légy a falon, amikor egy kanálvíz Rogán Antal és mondjuk Lázár János egy zárt
légtérben.
Sokat beszél, az nem jól.
Mindenki olyan lazán azt mondja, hogy nem lehet beavatkozni, ügyészségi iratokból kihúzni, bemenni, és így tovább eltenni iratokat. Hát nem kell bemenni, nem kell kihúzni, hanem elég szólni szotyolázás közben, hogy Péter, tudod, van ott az a rész, hát bele kell, hogy kerüljön az a vádiratba. Nem kerül be a vádiratba. Nem kell kihúzni, tudjuk, megvan, hát erre bizonyítékok vannak. Kikerült a sajtóhoz a Völner Sádl ügyben, hogy a Tóni Barbara Ádám vonal, hogy volt megemlítve egy lehallgatott telefonbeszélgetésben, megvan annak a nyoma, le van írva, talán még az eredeti felvétel is megvan, és aztán valamiért az ügyészség úgy döntött, ez nem tartozik a fővonalhoz, nem kell bevenni a vádiratba, kimaradt az egészből, hiába kérdezett rá bárki, ezért nem kell bemenni és kihúzni az ügyészségi iratokból, elég csak szólni, hát azt meg nem lehet ugye követni.
Sanyit, egy elnyomott kisebbség, vagy szólalj már meg.
Jó, szóval egyáltalában nem, az ügyészségnek ehhez joga van, az ügyészség azt csinál, amit akar ebben a tekintetben, hogy az iratokból mit vesz be a vádiratba, ez óhatatlan. Na most szerencsétlen Rogán Antalnak igazából nem volt esélye, mert bármit mondanak Magyar Péteren, az ellenük szól. Ez egy lehetetlen küldetés, a Magyar Pétert lejár azzal, amit a NER-en belül csinált. És ez vonatkozik a Varga Judittal való házasságára is. Tehát nem tudtak mit csinálni. Egyébként ezeket a Bornért lejárató videóit annyi pénzzel támogatják meg Facebook hirdetésekkel, hogy ezzel vezetők Európában, ezt éppen most olvastam, ami elképesztő. Pedig hát ehhez csak forint 100 millió kellenek, hát mi ez ahhoz az 1500 milliárd forinthoz, amit 6 év alatt a Rogán elköltött az ellenzéket.
Honnan gurulnak be ezek a forintok, ezekbe a hirdetésekbe vajon?
Önkéntes, nemzeti
igen.
Lakossági támogatás.
Azért nem helyes mindent a kormányra hárítani, mert a legutóbbi néhány hónapban 260 millió forintot költött el a kormány oldal a bal oldal leleplezésére, ami teljesen legális és jogos törekvés, lássuk be, és ebből 400 ezer forintot a Mi Hazánk költött el. Tehát nem minden forintot a kormány költött el.
Igen, az egy ezreik, az
200 ezreik.
Másfél ezreik.
Eláll a szavatok. Na menjünk tovább, ha már Brüsszelt emlegettétek. Nem emlegettétek, de
Debrecen, miért szóba hoztad Debrecent? Szerintem igen, Lázár volt az, aki többször is mondta, hogy Debrecen az új főváros, stb.
Volt az már főváros régen is.
Igen, hogy arra játszik nyilvánvalóan, hogy a következő nagygyűlését, az anyáknapit Debrecenbe hirdette meg. És ez is egy nagyon ügyes építkezés, ugye a legutóbbi tüntetés után közölt egy legközelebb anyák napján. Erre sokan elkezdtek vakarózni, hogy hát helyes ez, hogy eltelik egy hónap, és akkor megint Budapesten egy tüntetés, mi van, nem lesznek 100 000-en vagy 200 000-en, hanem csak 50 000-en, micsoda leégés, nem? A napokban közölte, hogy Debrecenben lesz. Hát itt meg is hirdeti, alá is támasztja, hát az az új főváros, úgyhogy gyertek el minél többen. Majd következő nap közli, egyébként egy nappal a június 9-i választások előtt Budapesten rendezünk egy nagyot, hát mégis az a régi nagy főváros, még ma is az a főváros, 1 milliós akarok. Szóval úgy építi föl a várakozást és a saját menetrendjét, hogy tulajdonképpen mindig egy kicsit izgalomban tartja a híveket, az őt figyelőket, hogy és mi lesz a következő? Várunk, várunk, mi van? Bejelentem. És mi a következő? Azt is lassan bejelentem. Nem lövi el a puskaporát azonnal.
Ügyes fiú. Egyébként magyar kapcsán, nem ragudj, magyar kapcsán szerintem a legalapvetőbb kérdés, hogy ő most tulajdonképpen ellenzéki lesz, hogy fideszes palota forradalmár. Mert például ez a Debrecen dolog, hát a Debrecen az a fideszes mitológiának a, nem is tudom, ilyen Erdélye, Moézéje, Avalonja. Tehát, hogy az gyakorlatilag a Debrecen volt az a kísérleti város, a Kósa Lajos felépítette azt a városvezetési modellt, amit utána
ugye... Ez a Mr. 20% vagy
hát,
melyik modell?
Igen, így is nevezik néha szegényt, álltok. Na mindegy, tehát hogy erről vannak mindenféle csúnya legendák. Ami a lényegesebb az, hogy ez a modell lett az, ami gyakorlatilag ki lett általánosítva az ország egészére. Tehát Lajosunknak azért egy elévűne lehet elhetetlen érdeme hát volt a neve. Az. És az, hogy a Magyar Péter oda hirdett tüntetést a legfideszesebb városba, ugye Debrecen volt az, aki, jól emlékszem, 18-ban gyakorlatilag teljes narancs volt a helyi képviselőtestülete, vagy talán egy vagy két ellenzék, szóval, hogy...
Én még emlékszem a régi szép időkre, amikor SZDSZ-es polgármestere volt Debrecennek.
Nem is egy ciklusban Istenem. Volt.
Nem is egy ciklusban.
De most ugye...
Ezek azért, a veteránok, ezek borzasztóak.
Azért az igazság pillanatai közelegnek Magyar Péter számára is, mert Debrecenben az rendben van, hogy összecsődik, tegyük föl, soha nem látott tömeget abban a városban. És ez valószínűleg meg is fog történni. De ha másról nem, de másról is kell majd beszélnie, az akkumulátorgyárakról bizony, hogy kell.
Te ezt akartam mondani, hogy mióta az akku ügyek vannak, azóta Debrecen már nem annyira.
Hát egyrészt nem annyira, másrészt neki azért világosan állást kell foglalnia egy nagyon kényes ügyben, amiben még az is biztos, hogy Debrecen lakossága alapvetően hát megoszlik. Megoszlik, mert biztos vannak olyanok, akik közelebb vannak ahhoz fizikailag, jobban félnek, az egészségüket is jobban féltik. Vannak demokraták, akik azt mondják, hogy legalább szólhassunk bele, mások meg azt mondják, jól tudja a mi Viktorunk, kell nekünk a gyár, meg a pénz, meg a jövő, és biztonságban akarunk lenni. De neki itt azt kell mondania, hogy vagy A, vagy B. Kíváncsi vagyok,
esetleg
hogy... Igen, lehet,
esetleg
a harmadik út.
Esetleg átmondta egyik nap, aztán másnap a Facebookon B-t, hogy látok, ukrán helyzetben
jó,
volt.
Jó, most hogy... itt az erőszakkal fogok élni, és meglengetem a gumibotot. Megyünk Brüsszelbe, urak, oké? Okay? A Matthias Corvinus kollégium...
De csak ugye... gumibottal kényszeríthetsz minket, hogy Brüsszelbe menjünk.
Jó város, én szerettem ott lenni, úgyhogy
megyünk. Gumibottal együtt legyünk.
Nemzeti konzervativizmus konferenciát, aminek a helyszíne ugye megvolt, aztán a helyi polgármester, kerületi polgármester közbelépésére a szállodák elkezdték dobálni egymásnak ezt a rendezvényt. Végül kikötöttek a Klerisben, ami azt hiszem egy ilyen rendezvényszervező központ, tehát ez a funkciója. Őt nem érdekelte, mit mond akkor a polgármester. És 2 órával a nyitás után megjelent a rendőrség, mint később kiderült, kényszerből, mert a polgármester intézkedésére rendőrségnek lépnie kellett, és hát elég setes után a magyarázatokat mondtak, hogy ha itt van ez a rendezvény, akkor majd jönnek az antifák, és akkor mindenféle szörnyű dolgok lesznek, tüntetések, stb. Polgármester meg azt mondta, hogy nem szereti a szélső jobboldaliakat, ezek ugye euroszkeptikusak, és mindenféle baj jön ebből a dologból. Az egész úgy volt ostoba és felelőtlen, ahogy volt, de pár óra múlva ezt a Conseil d'État, ugye a legmagasabb belgiumi vagy belga közigazgatási bíróság helyre is tette. Orbán, már csak egy mondat, Orbán mondta, hogy ez olyan volt, mint a 80-as évek Magyarországa, ahol a szabadság és az elnyomás erői harcoltak egymással. Bolgár, miért kaszag, fiam?
Tetszik, csak
na jó, hát ez a személyi esetlegesség és az intézményes garanciák. Hát van egy hülye kerületi polgármester, aki nem csak hülye, hanem antidemokrata is, és betiltja azt, amit nem szabad. Ez a személyi esetlegesség. Aztán jönnek az intézmények, érvénytelenítik a határozatot, jön a belga miniszterelnök, aki elmondja, hogy ez nagyon helytelen, és sőt törvénytelen dolog. Szóval ez az. Személyi esetlegességek vannak, barmok vannak mindenféle posztokon, és vannak az intézmények, amelyek ezeket a barmokat a ostoba határozataikkal együtt semlegesítik. Így működik egy demokratikus ország.
Parancsolj!
Engem a történet kicsit arra emlékeztet, mint amikor Magyarországon egy macskaegér harcot játszanak például a szélső jobb oldalak és a nemzetbiztonság. Ugye mi szokott lenni, jönnek ide nemzetközi nácik, mondjuk legutoljára volt egy ilyen nemzetközi náci ketresz harcos fesztivál. Magyarországon, hogy itt való Budapest környéken akarták megrendezni, aztán hirtelen a kerületi polgármesterek kaptak egy-két telefont, hogy ne erőltessék, annyira is való vidéken sikerült. Ez konkrétan ilyenkor úgy megy ki, hogy kimegy a nemzetbiztonság két ilyen szimpatikus ember, és hogy felvilágosítja a polgármestert, hogy milyen közrendi hát vonzatai lehetnek egy ilyen rendezvénynek. Na most én azt látom, hogy ez tulajdonképpen teljesen ugyanezt történt. Ebben az esetben azt lehet legfeljebb levonni következtetésként, hogy hát Brüsszelben kicsikét már kintebb van ez a határ. Ugye Magyarországon is azt mondják ilyenkor, hogy hát azért nem lehet az ilyen marcon a fiúkákat odaengedni mondjuk a helyi műfházba, mert ténylegesen abból komoly probléma lehet. Tehát jönnek ellenérdekelt csoportok, maguk a csoportokon belül is vannak ilyen problémák. Na most Brüsszelben meg úgy látták, hogy Orbánék jelentenek egy nagyon komoly problémát, hasonló problémát.
Hát, mint ahogy az Ócsai művelődési házban a Koltai Róbert jelentetett volna, vagy Pécsett az Alföldi Róbert.
Hát nehéz meghúzni.
Ugye? Hát ez az. És akkor ki lehetett őt tiltani, de visszatérve erre a brüsszeli incidensre. Lehet, hogy ez a kerületi polgármester egy idióta, de az is lehet, hogy csak politikus. És miután egy olyan kerületnek a polgármestere, ahol a migráns, vagy mondjuk így a külföldön született bevándorlók többségben vannak, ő pedig maga török származású, ezért úgy gondolta, hogy egy ilyen botránnyal, ami nyilvánvaló volt, hogy lesz, számára is nyilvánvaló volt, ezzel fölhívja a figyelmet arra, hogy én titeket védelek, mert ezek szélsőséges, idegen ellenes, migráns ellenes politikusok, ha még cirkusz is lesz, mert jönnek az ellentüntetők, akkor még nagyobb baj van, én titeket védtelek, látjátok, és aztán betiltom. Ez az egyik része a dolognak. A másik, de ettől persze még jogellenes. Nem, én csak azt mondom, hát tudjuk, vannak ilyen cinikus politikai meggondolások a politikusok döntései mellett, védhetetlen ennek ellenére, csak mondom,
hogy... Én pontos védelem.
Értem, csak azt akarom...
Nagyon helytelen.
Na, persze. Igen. Helytelen volt, de valószínűleg volt ebben némi politikai érdek is. A másik pedig, hogy Orbán ebben a reggeli rádió interjúban elpöttyentette, hogy hát micsoda dolog ez, hát hogy a kampányító rendezvényünket Brüsszelben betiltották, micsodánkat? Kampányító rendezvényünket? Hát ez egy nemzetközi konferencia volt, nem? A nemzeti konzervativizmus kiváló nemzetközi politikusai képviselői Nigel Farage-tól nem tudom milyen angol és más nyugati politikusokig, akik a szélsőjobbból jönnek, Orbán Viktor kampányrendezvénye, és ezt ő maga ismeri el, ráadásul ki is szervezte ezt? Hát nem a Fidesz, hanem a Matthias Corvinus kollégium. Hát tudjuk, hogy az állami pénzből lett feltőkésítve, működtetve, stb. De hát itt van ez a magyar káderképző, az Brüsszelben már irodát is tart fönn, konferenciát szervez. Miért is, hogy a miniszterelnöknek kampányítót tartson Brüsszelben? azért a szuverenitás védelmi hatóság vagy hivatal helyében én megnézném ezt, hogy milyen forintok, eurók gurultak Brüsszelbe és vissza.
És hát ugye a hasonszőrű budapesti rendezvény, akkor ezek szerint a kampány folytatás rendezvényen ez, erre mondták, hogy ez nem egy politikai jellegű rendezvény, és ezért léphet föl valamelyik katolikus gimnázium leánykara.
Fölhasználható ez, de hát a legutóbbi időben ugye nagyon sok vesztett meccs után a Fidesz, hogy nem találja hangját, nem tudja tematizálni, úgyhogy így szokták mondani elegánsan a közélet beszédeket, és hát ennek következtében most egy új munícióhoz jutottak pont a kampányban. Lám, itt van Brüsszel az elnyomó, és lám, itt vagyunk mi a szabadság mártírjai.
Hát ezzel nem fognak sokra menni.
Nem?
Nem fognak.
Nem. Fidesz az alapján egy virtigli fasiszta párt, amelyik az erőt tiszteli. Na most, hogyha Emir Kir, így hívják ezt a polgármester urat, ezúton is üdvözlöm, és jó egészséget kívánok neki, Sándorral ellentétben, ő erőt mutatott fel.
Egészségével nekem semmi baj.
Tudom, nekem sem. Sőt.
Ezen kívül egy jó török bulgur saláta, ugye?
Igen, tehát ő erőt mutatott fel, egy fideszes szemszögéből nézve tulajdonképpen jól járt el. A fideszesnek ez... Az jelent pozitívumot, hogyha kibulizták volna azt, hogy akkor megtartják, csak azért is. Ahogy ezt már itthon sokszor megcsináltak. Egyébként visszatérve, Sándor, azért gondold át ezt a nézeteidet, mert már úgy értem, hogy mondjuk jövő évben, nem tudom, a torockaiék ihletet kapnak, és a Magyar Szigetet mondjuk a Margit szigetre hozzák, mondva, hogy egy nagyon fasz a kultúra.
Hát az is Magyar Sziget, nem?
Csak azért mondom, hogy azért Margit itt ezek a határok, ezek nagyon-nagyon definiálhatatlanok, hogy hol húzódik egy extrém társadalmi mozgalom, amit valamilyen módon ugye szakhatósági eszközökkel kezelni, és hol húzódik mondjuk egy legitim politikai mozgalom
hát
határa.
Jó, de Ezer Fáraszt és az Orbán Viktor betiltani, hát az nem
csak... Szélsőjobboldali politikusok.
Hát szélsőjobboldali, igen, de hát nem...
Nem kell a szélsőjobboldalt betiltani, mert a szélső baloldalt se kell betiltani.
Kezelni
senkit
kell.
Nem kell betiltani, minden gyűlést engedélyezni kell, a rendőrségnek fönn kell tartani a rendet. Minél nagyobb a veszély, annál többen menjenek oda, ez az ő dolguk.
Így van,
hát valamit nem lehet kezelni.
De ez még lehet, ez nyugodtan
elvégezte a dolgát, kiléptette Nagy-Britanniát az Unióból, tehát már...
Hát nyilván eljött ingyen osztani az észt a Matthias Corvinus kollégium meghívására. Ja, nem, csak feltételeztem, én annyira jó hiszem.
Hát ez köztudomáson az egy szahamevista feladat, ha valaki ott ad elő, tehát azért egy fillér nem jár.
Hát biztos, hogy így van.
Tiltakoznak, és most már 130-an vannak, nem bocsánat, 150 református értelmiség írta alá azt a levelet, amely követeli Balogh Zoltán, a már annyiszor emlegetett Balogh Zoltán püspök lemondását a püspökségről, akinek egyébként, ha jól tudom, még mindig megvan a rendkívül és meghatalmazott nagyköveti útlevele, és valahogy a külügy nem tudja visszavonni tőle, nem találják otthon, nem veszi fel a telefont, nem tudom, mi lehet ennek az oka. Minden esetre most van egy feljelentés is, egy 10 tagja a református egyháznak jelentette fel őt a zsinati bíróságon, hogy mindazért, amit tett, már régen le kellett volna mondania.
Hát ez a reformátusok dolga, erről nekem nincs véleményem.
Nem avatkozunk a reformátusok belügyeibe. Balogh Zoltánról megvan a véleményünk. Ez nem túl hízelgő, de mi ezért nem jelentjük föl majd, ha valami törvénytelent tett esetleg.
Hát a Hegedűs Lórend meg a fia, az lehetett a református egyházban, aki? Mit akarunk egy Balogh Zoltánról? Egy Balogh Zoltán egy Hegedűs Lórendhoz képest.
Hát mondjuk a társadalmi hasznossága, idézőjel, azért sokkal nagyobb volt, mint a Hegedűs Lóránté, mert végül is éveken keresztül az egyik legnagyobb magyar minisztériumot vezette, emberi erőforrásoknak titulálták, már rég elfelejtettük, ezek a Fidesz kreációk, emberi erőforrások.
Ezek egyébként különben megnézni az intézményeit nevén.
Hát ugye itt van Nagy Márton, aki most éppen azt hiszem nemzetgazdasági miniszter, de volt gazdaságfejlesztés, akkor volt korábban minden héten máshogy nevezik. A lényeg az, hogy ködösítsenek és tologassák az embereket hol ide, hol oda, de amikor Balogh Zoltán éppen nem volt püspök, hanem miniszter, akkor azért a felelős volt oktatásért, egészségügyért, sportért, vallásért, mi a fenér volt még, legalább öt területért volt, tele volt államtitkárokkal, köztük Novák Katalinnal, mondom, csendben, de amit ott tett, az igazán ártalmas volt a magyar közéletre. Jó, és társadalomra.
Miniszterhez közünk van hozzá, de mi püspök?
Hát persze, ezért nem teszünk feljelentést.
Benned is egy ilyen felekezeti közöny van?
De abszolút nem, én református vagyok, úgyhogy ez engem személyesen éri. Sőt, egy nagy tőzsgyökeres református családban ők, apai, anyai, ják, szóval na, ennek szellemibe. Azért nagyon érdekes azt látni, hogy egyrészt látványosan a kormány elengedte Balogh Zoltán kezét, de ugyanakkor meg azért azt sem mondta, hogy na jó, akkor szabaduljatok meg tőle, és a reformátusok láthatóan nagyon nehezen tudnak megszabadulni tőle. Dolog olybá fest, mint hogy a kormány egy kicsit hagyná, hogy Balogh Zoltán szépen úgy nullázza le saját magát. Mert ez oda fog vezetni. Ezt nagyjából megjósolhatóan az lesz, hogy előbb-utóbb nyilván mennie kell a Balogh Zoltánnak, és a Balogh Zoltán mint olyan el fog tűnni. Ilyen értelemben, és szépen ezt úgy csinálják meg, mert mégiscsak egy Fidesznek egy nagyon alaptagjáról van, Orbán Viktor állítólag a spirituális tanácsadója, vagy nem tudom mi az istennyila ez a funkció, hogy nem szólnak oda, hanem hagyják azt, hogy Balogh szépen menjen a saját, hogy is mondjam, végzetében egyébként a hegedűsre visszatérve, hát igen, így vettem a levegőt, hogy hú, de jó lenne megszabadulni Balogh-tól, tényleg, szóval a hegedűshöz képest én azt hiszem, hogy azt mondom, hogy hát éljen Balogh Zoltán sokáig a egyházunkba. Igen, ez így, uff, Jézusom.
Én nem is mondom meg, hogy én is. Na mindegy, jó.
De volt után még egy érdekes református történet.
Hát, mi az?
A Károli Gáspár református egyetem rektora, Trócsányi László. Aha. Ugye föl lett neki ajánlva az Alkotmánybíróság, gondolom még közvetve az is, hogy hamarosan akkor téged fognak biztos megválasztani elnöknek, mert egy ilyen kiváló jogász professzort, hát ezt nem lehet nem elnöknek választani, és némi kis gondolkodás után azt mondta, hogy köszönni nem kéri, annyi dolga van. Annyi dolgod van? Mondja erre a Fidesz vezetőség igazán humanitárius meggondolásokból, akkor kapsz egy kancellárt, tudod mit? Az egyetemedre, az fogja vinni a napi dolgokat, te meg ottan díszelekedsz a rektori székben. Úgyhogy igazán finoman, nem diktatórikusan, nagyon finoman, nem, ahogy Balogh Zoltánt szépen hagyják az út szélén lassan elfonnyadni, úgy Trócsányitól elveszik a rendelkezés meg a döntés jogát, mert mertél nemet mondani.
Egyébként az nagyon érdekes, hadd mondjak annyit, hogy a Trócsány egy nagyon sikeres ügyvéd volt korábban. Tehát a Nagy és Trócsányi az jogi egyetemen az egy valami, hogyha valaki oda ment gyakornoknak, az egy komoly dolognak számított. Nagy név volt, na most azért az, hogy a Trócsányi, hát hogy is mondjam, nem él ezzel a normál, tehát mondjuk egy korábbi érában egy alkotmánybírósági tagnak lenni, az egy nagyon komoly dolog volt. Ma meg a Trócsány az, hogy hát én akkor köszönöm, azért sokat elárul a mai Alkotmánybíróság presztízséről.
Hát meg talán a repedezésről.
Igen. De most ennyi belpolitikai után nézzünk egy kicsit külport, és hát mondjuk belpolitikai szereplő mondta, amit mondott ez ügyben, hogy Orbán Viktorról van szó, már nem általad emlegetett péntek reggeli rádióriport. Volt ugye egy európai tanács ülés, amin hát az izraeli-iráni válságról volt szó, de itt most Orbán másról beszélt arról, hogy szerinte a NATO szépen lassan, de biztosan belecsúszik egy háborúba. És azt mondta, hogy Ukrajnának, amely ugye rettenetes helyzetben van, és a nyugat, hát enyhén szóval nem áll a feladat magaslatán, több oknál fogva, nem is szabad sok pénzt adni, mert hát gyakorlatilag az dőlük a szavaiból, hogy kár beléjük. De a legfontosabb, legkeményebb állítás az, hogy a NATO háború felé tart, ami nyilván világháborút jelent. Na, ez egy elég durva megállapítás. Mit gondoltak erről?
Hát, hogy egy éve ezt mondja.
Hát ettől sokan tartanak.
Hát malán, persze, meg a halátod is, meg a pesti sárványtod
hát
is.
Ez a háborúhoz akkor közeledünk, hogyha az oroszok előnyre nyomulnak Ukrajnában nyilvánvalóan. Attól kezdve, ha az oroszok sikert arattak Ukrajnába, eljutnak Kijevig és tovább, akkor közvetlenül van veszélyeztetve Románia, Lengyelország, Magyarország, a balti államok, akármi.
Én csak azt nem értem, hogy ugye Orbán ezt egy év óta folyamatosan nyomja, nyilván veszély érzetet akar kelteni a magyar lakosságban, és úgy tünteti fel magát, hogy én vagyok az egyetlen egész Európában, meg még a pápa, hát szóval mi ketten igazán spirituális magasságokban, akik azt mondják, hogy béke kell, nem szabad, hogy ártatlan emberek meghalljanak tömegével. Egyébként tényleg igen, senki mondana neki ellent ebből a szempontból, senki. De ezt mondja, és én védelek meg benneteket, és közben ő az, aki azt mondja ugyanebben a reggeli rádió interjúban, hogy most választási kampány van Európában, itt arról szól minden, hogy lőj, tölts, lőj, tölts, lőjetek, töltsetek. Vagyis hát egy igazi háborús békepárti szólam, békét Európában, mégpedig úgy, hogy ne adjunk töltényt mondjuk, meg fegyvert az ukránoknak, hogy ne tudják megvédeni magatokat. Előbb-utóbb béke lesz, és ugyancsak ő a mai napig elmondja különböző helyzetekben, hogy Magyarországnak eminens érdeke, hogy ne Oroszország legyen a határainál. Kell egy köztes területnek nevezi Ukrajnát gyakran. Nevezhetjük akár Ukrajnának is, mondta számtalanszor. Ami az oroszok és köztünk van. De ha ez így van, és ezt feltételezhetően őszintén gondolja, hogy ne jöjjenek el az oroszok a magyar határig, akkor be kellene látnia azt is, hogy nem szabad őket előbbre engedni, vagyis meg kell védeni Ukrajnát, mert különben az oroszok át fognak jönni egész a magyar határig, hiába nem szeretné ezt Orbán Viktor.
Hát bevallom, hogy 2014-ben én egyetértettem azzal, amikor ez a békepárti stratégia ki volt próbálva.
Krím kapcsán.
Igen. És 8 évvel később kellett belátnom, hogy mennyire rosszul tettem, hogy én ezzel egyetértettem azzal, hogy hát a Krím úgy került oda, ahogy a Krím olyan fontos az oroszoknak, amilyen, olyan ott az összetétel, amilyen, meg kell
alkotni.
Igen.
Teljes
Merkel asszony tévedt.
Így van, azt akart én is mondani, hogy azért még voltak rajtad kívül is kisebb személyiségek, mint Angela Merkel, meg pár.
A tiltakozó hangotokat se hallottam 2014-ben.
Én tiltakoztam, csak nagyon halkan csináltam magamot visszaháton.
Emlékszem én arra, nem magamat akarom ebből a szempontból menteni, mert hát az ember tényleg azt mondta, hogy igen, legyen béke, nehogy menjenek tovább, de az volt több általam készített, orosz szakértőkkel készített interjúban a visszatérő kérdésem, hogy jó, hát ez most az övék, de honnan veszik, hogy meg fognak állni? Hát a dolgok logikája az, hogy menjenek tovább. Hát ha eddig sikerült, hogyha a Donbászban sikerült, a különböző ilyen proxy orosz, nem, ugye nem hivatásos katonákkal, hanem beöltöztetettekkel, akkor miért állnának meg? Mindenkinek az volt a válasza, hát mert ez éppen elég az oroszoknak, ez így nekik pont jó, és ezt a bizonytalanságot fenntartani. Mint kiderült, a bizonytalanság fenntartása arra volt jó, hogy felkészüljenek a következő etapra.
Hát azért gondoltuk így, mert
milyen úgy került a
Ukrajnához, ahogy az igazából nem volt szerveséve Ukrajnának, a keleti szakaszon pedig túlnyomó részt oroszok laktak. Szóval gondoltuk így, de rosszul gondoltuk.
A Zoli az elnyomott kisebbség parancsol.
Felvonulok, kérték. Hú, annyi minden dolog van. Egyrészt Orbán Viktor kapcsán azért jegyezzük már meg, hogy itt annak az embernek a világpolitikai vízióit hallgatjuk meg, aki 2016 óta egyetlen világpolitikai folyamatot nem sikerült eltalálnia. Tehát akkor sikerült valóban, hogy a Donald Trump megválasztás, és azóta zsinórban benézett, tévesztett, stb. Ehhez képest gyakorlatilag havi rendszerességgel, ami hatalmas nagy proféciával elő szokott állni, ahogy ez is például, hogy és az olyan szakmai mélységekkel ugye jelennek meg az ő proféciája, mint például arra, amire te is világítottál, hogy egyszerre mondja az, hogy ne küldjünk fegyvert Ukrajnának, ugyanakkor Ukrajna legyen egy erős ütköző állam. Na, most akkor ugye a két állítás között van egy óriási nagy különbségtétel, és ezt nem oldja fel. Tehát, hogy igazániból ezek olyan mondások, hogy itt nem is az a lényeg, hogy mit mond, hanem azt, hogy jó határozottan, jó lendületesen mondja. Ami egyébként még az orosz hódítást illeti, én arra emlékszem, amikor 2004-5 környékén, ugye belábatlankodtam a jogi egyetemre, akkor már rendszeresen toborzott a, hát mindenki tudta, hogy a titkos szolgálat nálunk is, ugye olyan falragaszokon, hogy kedves fiatal érdekel a biztonságpolitika, biztonságpolitikával foglalkozó intézmény toborzott, hát mindenki tudta persze, hogy ez az információs hivatal, már akkor ott volt, hogy különösen keresünk oroszul beszélőket. És még oda is volt, hogy a újra erősödő és újra hódító orosz birodalom miatt 2005-6 környékéről beszélek. Tehát, hogy azért az, hogy az Oroszország az majd egyszer újra hódítani fog, és ez a 30 év, ami a jelcini zavaros periódus és a Putyin átmenet évei, azok egy kivételes kis békeidőszak volt, az orosz birodalomnak az a természetes állapota, hogy hódít. Ez egy extenzív ázsiai birodalom. Egy szó, mint száz, amikor Orbán ilyeneket beszél, hogy Ukrajnát engedjük el, és az oroszok leállnak, mint ahogy mondták most is azt, hogy Oroszország nem jelent veszélyt Európára, az gyakorlatilag az orosz és az európai történet totális félreismerése, vagy legalábbis úgy csinál, mintha nem értene hozzá.
Nagyon és kevés. Akkor Kínáról még nem is beszéltünk.
Miről?
Kínáról.
Igen, csak az nem jön becsapnál.
Hát akarsz-e beszélni az új nemzetbiztonsági testületről? Arra sincs idő. Arról is beszélhetünk.
Melyikről, amelyiket állítólag Orbán Gáspár vezet?
Igen, bár ezt a kormányban száfolt, azt mondta, hogy Orbán Gáspár csak azért jár a Karmelitába, mert ott van az édesapja, és az ember időnként fölkeresi az édesapját.
Hát, hogy aztán miről beszélget?
Egy nagy irodája. Egy nagy dolgozószobája.
Hát mert ne zavarja apukát, amikor éppen apuka a világ sorsával foglalatoskodik, hanem várjon valahol, hát most a váróteremben várjon, vagy szóval egy irodában.
Azért jegyezzük már meg, hogy az új nemzetbiztonsági szupertestület, az a nem tudom, hogy már hanyadik szuper titkosszolgálat Magyarországon, elvesztem valamik a fél tucatnál. Nek a vezetője Bíró Marcell, aki sejthetően a James Bond filmekből tanulta a szakmát. További vezetője, hogy Orbán Gáspár, akinek konspirációs képességéről ugye kaptunk némi, hogy is mondjam, ízelítőt, amikor csátba egy kalapba egy oszlop mögül. Hát, hogy őszinte legyek, ez most elképzelem úgy mondjuk az ide delegált orosz sajtóattasé, vagy esetleg az izraeli követségen dolgozó Mossad beosztottnak az arcát, amikor ezeket az új titkos szolgálati szuperkádereket látja. De ne felejtjük el Farkas Östöt is, akit ugye nemrég neveztek ki titkos szolgálati államtitkára, szintén a szakirányú ismereteit, a nem tudom én, a kémregényekből szerezhette, mert egyébként egy napot, egy pillanatot nem dolgozott nemzetbiztonsági területen. Azért megjegyzem, ezzel most is röcsögünk talán, de azért az egy nagyon kemény üzenet ám kifelé, tehát a nemzetbiztonságot azért nem ilyen ifjú titánokra szokás bízni, jellemzően.
Azon gondolkodom, hogy mi lehet Magyarországon, hogyha az osztrák kémbotrány annyira polipszerűen szétárad, mint ahogy az egy borzasztóan borzasztóan riasztó dolog, ahogy Ausztriát behálózta az orosz kémszolgálat, hogy ki mindenki dolgozott nekik. Mi lehet itt Magyarországon?
Hát az, hogy itt meg éppen senki nem bukik le, mert...
Hát ez az.
Ugye azt mondom, pont, hogy fölmerült hát a Vízkvernek a cikk, hogy a Vízkver volt az, aki megírt, hogy mennyi, és azt mondom, hogy 80-an teljesítenek a budapesti orosz nagykövetségen szolgálatot most. Tehát Magyarországon a régióban a legtöbb nem nálunk vannak. Vajon mit csinálnak itt? Hát nyilván a magyar táj szépségeit tanulmányoz az orosz diplomaták. És senki nem bukik le. Ugye ez az az ország, ahol egyetlen egy orosz diplomatát nem kellett hazaküldeni, mert Orbán Viktor megmondta, itt nincs kémkedés.
Ezen a veszélyes ponton véget vetek a zenének. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Batka Zoltánnak Népszava, köszönöm Révés Sándornak, HVG Harasó.
Én köszönöm
és
a lehetőség.
Bolgár György, Nászlédő is
van.
Mindenkinek Szivoha Roseva, egyébként a műsort Studer Dániel, Túri Lui, Csernyánszki Judit és Szénási Sándor készítette, úgyhogy paka, daszvidánja.
Daszvidánja, tovarasi.
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.